Királyok első könyve 17-től a 22. fejezetig. A Királyok 17. fejezetében egy nagyon érdekes emberrel találkozunk, a Tisbei Illéssel. Ő Gileádban lakott, amely Jordántól keletre található, és a Tisbei azt is jelentheti, hogy ő eredetileg nem izraelita, hanem valamely más nemzet fia volt. Ez azonban csak találgatás, ezt biztosan nem tudhatjuk. Ő nagyon érdekes karriert futott be. Az Isten tagadó állapotban levő északi királysághoz jön akkor, amikor az a legmélyebb pontjára süllyedt Aháb királysága és Jezabel uralkodása alatt. Ők ketten már majdnem teljesen kiirtották az országból Jehova tiszteletét, lerombolták Isten oltárait, megölték Isten prófétáit, és a Baál imádatát vezették be mindenhová. Illés ekkor jelenik meg a színen Isten üzenetével és figyelmeztetésével. Malakiásban azt a proféciát olvashatjuk, hogy Illés vissza fog térni Izrael nemzetéhez, hogy ébredést hozzon Jézus második eljövetele előtt. A Lukács egyben olvashatjuk, hogy amikor Zakariás papa templomban teljesítette a papi kötelezettségeit, Gábriel angyal megállt az oltár mellett, és tájékoztatta Zakariást, hogy felesége Erzsébet öregkorára fiút fog szülni, és Gábriel ezt mondta. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz az ő Istenükhöz, és ő előtte jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. És itt a lényeg Illés lelke és ereje. János evangéliumának első fejezetében eljöttek az emberek a szolgálatát végző keresztelő Jánoshoz, és azt kérdezték tőle. Ki vagy te? Akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle. Hát akkor Illés vagy te? De kijelentette. Nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt. Nem. Ezt mondták tehát. Ki vagy, hogy választathassunk meg bízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. Keresztelő János tagadta, hogy ő lenne Illés, de az ő halála után Jézus azt mondta róla, hogy bizony mondom néktek, nem támadt asszonytól születettek között nagyobb keresztelő Jánosnál. De aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. A tanítványok azonban megkérdezték. Miért mondják akkor az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie? Ő így válaszolt. Illés valóban eljön és helyreállít mindent. Más szóval Malakiás proféciája be fog teljesülni Jézus második eljövetele előtt. Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak. Így fog szenvedni tőlük az emberfia is. Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról beszélt nekik. Meg kell értsük, hogy Jézus eljövetelének két része van. Az első eljövetelének célja az volt, hogy Isten bárányaként áldozatul adja magát bűneinkért. A második eljövetelének célja pedig az lesz, hogy megalapítsa Isten királyságát a földön. Mivel Krisztus is kétszer jön el, ezért az Illéssel, az előhírnökkel kapcsolatos proféciának is két része van. Így keresztelő János Illés szellemében jött el az első eljövetelekor, de maga Illés lesz az előhírnök, mielőtt Jézus újból eljön. Az elváltozás hegyén azonban maga Illés is megjelent Jézussal, amikor ő egy magas hegyre ment Péterrel, Jakabbal és Jánossal, és ott a szemük láttára elváltozott. A Jelenések 11.2 arról ír, hogy az Úr elküldi az ő két tanúját Izraelhez, és azok közül az egyik Illés lesz, és így fog beteljesülni Malakiás proféciája. Illés tehát nagyon érdekes, mert többször is megjelenik. Mivel a profécia azt mondja, hogy Illés először el kell jöjjön, ezért a zsidók minden egyes páska ünnepen egy üres széket állítanak az asztalhoz, és nyitva hagyják az ajtót, mert várnak Illésre, hogy eljöjjön. Így várják a messiás eljövetelének előhírnökét. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak. Az élő Úrra, Izrael istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje. Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerit patak mellett, a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a Kerit patak mellett, a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje. Kelj föl, és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. A primitív kultúrákban a nők szerzik be a fát a tűzhöz, és még ma is így van ez jó néhány helyen. Oda kiáltott neki, és ezt mondta. Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta. Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt. A te istenedre, az élő úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamba, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve étel készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki. Ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogyan mondtad. De előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael istene. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony is, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Semmi kétség sem fér hozzá, hogy Isten hatalmas csodája volt ez. A próféta azt mondta, hogy előbb neki készítse a lepényt, és van ennek egy lelki vonzata is. Életünk első gyümölcseit Istennek kell adjuk. Jézus azt mondta, hogy keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Ha ezt a sorrendet felborítjuk, és először más dolgokat keresünk, akkor annyira lefoglalnak majd ezek a dolgok, hogy nem lesz időnk Istenre. Ha viszont először Istennel való kapcsolatunkról gondoskodunk, akkor minden más kapcsolatunk egyensúlyba fog kerülni. Az életem egy függőleges és egy vízszintes tengely mentén zajlik. A függőleges Istennel való kapcsolatomat jelenti, a vízszintesség pedig a többi emberrel való kapcsolatomat. Ha a függőleges tengelyem helyesen áll, ha Istennel megfelelő kapcsolatom van, akkor az életem vízszintes síkja is egyensúlyban van, másokkal is jó kapcsolatom van. Ha viszont az Istennel való kapcsolatom nincs rendben, akkor a másokkal való kapcsolatom síkja is rendetlenségben van, és állandóan azzal kell törődjek, hogy az egyiktől a másikhoz rohangálva megpróbáljak egyensúlyt hozni a kapcsolataimba. De mire az egyikkel egyenesbe jövök, akkora már a másik kapcsolatom borul fel, és minden ismét összekuszálódik. Ha azzal töltöm az időmet, hogy egyensúlyba hozzam az életemet, akkor csak a tüneteket kezelem. Ez ugyanolyan, mintha egy agydaganatra fájdalomcsillapítót vennék be, hogy ne érezzem annyira a fájdalmat. Mindenki áll, doktor, aki csak tüneteket kezel. Ne menjetek az ilyenekhez, hisz arra van szükség, hogy kiderítsék a tünetek okát, és nem csak aspirinnel kezeljenek. Az emberek nagyon gyakran csak tüneteket kezelnek a vízszintes síkon, de a valódi megoldás az, hogy először a függőleges tengellyel foglalkozzanak. Először Isten országát kell keresni. Illés azt mondta, hogy neki készítsen először lepényt. Ha az asszony először magának és a fiának készítette volna el az ételt, akkor kiürült volna a lisztes fazék, és az olaj is elfogyott volna, és utána éhen haltak volna. Az Urat helyezzétek az első helyre, és akkor ő gondoskodik majd az életetek minden más területéről. A világon a legfontosabb kapcsolatom az Istennel való kapcsolat, és semmi sem előzheti meg azt. A vele való kapcsolatom kell előnyt élvezzen minden egyéb kapcsolattal szemben, mert ettől függ a többi is. Életünk egyik legfontosabb igazsága ez. Az Istennel való kapcsolatunk a legfontosabb kell legyen mindenek közül, mert ez fog minden nehézségen keresztül segíteni. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez. Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? Érdekes, hogy azt hitte, hogy a fia halála valamilyen kapcsolatban áll a saját bűnével. Ő ezt mondta neki. Add ide a fiadat. És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta. Istenem, Uram! Még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát? Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz. Istenem, Uram! Térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe! Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Ekkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés. Nézd, él a fiad! Az asszony így felelt Illésnek. Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Hosszú idő múlva, a harmadik esztendőben így szólt az Úr igéje Illéshez. Menj, jelenj meg Ahábnál, mert esőt akarok adni a földre. Ez nagyon fontos a történet folytatása szempontjából. Isten ígérte meg, hogy jönni fog az eső. Később látni fogjuk, hogy Illés a Karmel-hegyen imádkozik, hogy Isten küldje el az esőt, és kiküld egy szolgát a földközi tenger felüli oldalra, hogy figyelje, hogyha jönnek a felhők. Hétszer küldte ki a szolgát, és minden esetben ehhez az első vershez kell visszatérjünk, hogy Illés imádsága Isten ígéretére alapozódott. Isten ígéretére alapozott imádságaink biztosan megválaszoltatnak. És erre majd még később visszatérünk. Illés tehát elment, hogy megjelenjen Ahábnál. Szamáriában súlyos éhínség volt. Ekkor Aháb hívatta Obádjáhút, a palota felügyelőjét. Obádjáhú igen félte az urat. Mert amikor Jezabel megölette az Úr profétáit, Obádjáhú magához vett 100 profétát, és elrejtette őket 50-enként egy-egy barlangba, és ellátta őket kenyérrel és vízzel. Aháb ezt mondta Obádjáhúnak. Menj el az országban levő minden forráshoz és minden patakhoz. Talán akad fű, és életben hagyhatjuk a lovakat és összvéreket, és nem kell levágnunk az állatokat. Fölosztották azért maguk között az országot, hogy ki mit járjon be. Aháb különment az egyik úton, Obádjáhú is különment a másik úton. Miközben Obádjáhú úton volt, egyszer csak előtte termett Illés. Obádjáhú felismerte, arcra esett, és ezt kérdezte. Te vagy az Uram Illés. Ő így felelt neki. Én vagyok. Menj el és mondd meg uradnak, hogy itt van Illés. De ő ezt mondta. Mit vétettem, hogy Aháb kezébe akarod adni szolgádat, hogy megöljön? Az élő Úrra, Istenedre mondom, hogy nincs nép, sem ország, ahová el ne küldött volna az Uram, hogy felkutasson téged. Ha azt mondták, nincs itt, akkor meg is eskedte azt az országot és népet, hogy nem találtak meg téged. És most te mondod, menj el és mondd meg uradnak, hogy itt van Illés. Megtörténhetik, hogy amikor elmegyek tőled, elragad téged az Úr lelke, nem is tudom hová. Ha én megyek és hírt viszek Ahábnak, ő pedig nem talál itt téged, akkor megöl engem, pedig a te szolgád féli az Urat ifjúkorától fogva. Nem mondták meg neked, Uram, hogy mit tettem, amikor Jezabel öldökölte az Úr profétáit? Elrejtettem az Úr profétái közül 100 embert, 50-enként egy-egy barlangban, és elláttam őket kenyérrel és vízzel. Most mégis ezt mondod. Menj el és mondd meg uradnak, hogy itt van Illés. Ő meg fog ölni engem. De Illés így felelt. A seregek élő urára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy még ma megjelenek előtte. Elment tehát Obádjáhú Aháb elé, hogy jelentést tegyen neki. Aháb pedig Illés elé ment. Amikor Áháb meglátta Illést, azt mondta neki: te vagy az Izrael megrontója. Érdekes, hogy az emberek gonosz életet élnek, de amikor a gonoszságuk beérik, akkor Istent okolják az életük nehézségei miatt. Évekkel ezelőtt látogatta egy hölgy a gyülekezetünket, és egyik este elmentem hozzájuk látogatóba. A férje az ajtóban fogadott, én bemutatkoztam és mondtam neki, hogy a felesége ott volt a múlt vasárnap a gyülekezetben, és eljöttem, hogy meglátogassam a családot. A fickó elkezdett szitkozódni és átkozódni, nagyon durván kezdett kiabálni velem, hogy tűnjek el innen, pedig nem is ismert engem. Aztán azt mondta: éppen most jöttem a kórházból, ahol az orvosok azt mondták, hogy a kislányomnak gyermekparalízise van. És én tudtam, hogy már volt egy kisfiúk, aki megbénult emiatt a betegség miatt. Ez már a második gyermekem, aki megbénul. Milyen Isten az, aki megengedi ezt? Utálom az ilyen Istent, és nem is akarok senkivel szóba állni, akinek köze van hozzá. És ismét átkozódni kezdett. Akkor azt kérdeztem tőle: uram, ön eddig Istent szolgálta? Na ez aztán végleg felbőszítette. Természetesen az kiderült a kiabálásából, hogy egyáltalán nem szolgálta Istent. Tudok mindent, mondta. Az apám lelkipásztor és keresztény otthonban nőttem fel. És tovább ontotta a keserűségeit. Azt kérdeztem tőle: ha ennyire utálja Istent, akkor miért kellene Istennek gondoskodni a gyermekeiről? Mivel tartozik Isten magának? Elhallgatott, de én nem mentem be a házba. Érdekes, hogy Isten nélkül akarjuk leélni az életünket addig, amíg egyszer csak baj következik, és akkor viszont őt okoljuk a nehézségeinkért. Miért tette ezt Isten velem? Aháb is Isten prófétáját okolta a nagy szárazság miatt. Ő így felelt: nem én rontottam meg Izraelt, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az Úr parancsolatait, és te a bálokat követed. Most azért üzenj, gyűjtsd ide hozzám az egész Izraelt a Karmel-hegyre, meg a Baál 450 prófétáját az Asera 400 prófétájával együtt, akik Jezabel asztaláról élnek. Akkor elküldött Aháb Izrael fiaiért, és összegyűjtötte a prófétákat a Karmel-hegyre. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt: meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelt egy szót sem. Akkor Illés ezt mondta a népnek: egyedül én maradtam meg az Úr prófétájának, a Baál prófétái pedig 450-en vannak. Adjanak nekünk két bikát. Ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, vagdalják darabokra és rakják a fahasábokra, de tüzet ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát, rárakom a fahasábokra, de tüzet én sem gyújtok. Ezután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép megszólalt és ezt mondta: jól lesz így. Ezután így szólt Illés a Baál prófétáihoz: válasszátok ki az egyik bikát, és készítsétek el először ti, mert ti vagytok többen. És hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet ne gyújtsatok. Illés itt nyíltan kihívja a Baál prófétákat. Ők fogták a nekik jutott bikát, elkészítették, és így hívták segítségül a Baál nevét reggeltől délig: ó, Baál, felelj nekünk! De nem jött hang, és nem felelt senki. Eközben ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Amikor dél lett, Illés gúnyolni kezdte őket, és ezt mondta: kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten ő, talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán alszik, és majd fölébred. Erre elkezdtek hangosan kiáltozni, és szokásuk szerint összevagdosszák magukat kardjukkal és dárdájukkal, míg el nem borította őket a vér. Dél elmúltával révületbe estek egészen az áldozat idejéig, de nem jött hang. Nem felelt és nem figyelt rájuk senki. Akkor Illés ezt mondta az egész népnek: jöjjetek ide hozzám! És odament hozzá az egész nép. Ő pedig helyreállította az Úr lerombolt oltárát. Fogott Illés 12 követ a Jákob fiaitól származó törzsek száma szerint. Jákobhoz szólt így az Úr szava: Izrael lesz a neved. A kövekből oltárt épített az Úr nevében, azután árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetőmag elfért volna. Azután elrendezte a fahasábokat, földarabolta a bikát, és rárakta a fahasábokra. Majd ezt mondta. Töltsetek meg 4 vödröt vízzel, és öntsétek az áldozatra meg a fahasábokra. Azután ezt mondta. Ismételjétek meg. És megismételték. Újra mondta. Harmadszor is tegyétek meg. És harmadszor is megtették. A víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel. Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta. Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem. Felejj nekem, Uram, felejj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítsd vissza szívüket. Akkor lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égő áldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta. Az Úr az Isten, az Úr az Isten! Illés pedig ezt mondta nekik. Ragadjátok meg a Baál profétáit, senki se menekülhessen el közülük. És megragadták őket. Illés levitte őket a Kison patak mellé, és ott lemészárolta őket. Ezután Illés ezt mondta Ahábnak. Menj föl, egyél és igyál, mert esőzúgása hallatszik. Aháb fölment, hogy egyék és igyék. Illés pedig fölment a Karmel tetejére, a földre kuporodott, és arcát a térdei közé hajtotta. Így szólt a szolgájához. Menj föl és tekints a tenger felé. Az fölment és arra tekintett, majd ezt mondta. Nincs ott semmi. Illés ezt mondta. Menj vissza 7-szer. 7-szer ezt mondta a szolga. Most egy tenyérnyi kis felhő emelkedik föl a tengerből. Ő azt felelte. Menj el és mondd ezt Ahábnak. Fogj be és menj le, amíg föl nem tartóztat az eső. Eközben az történt, hogy viharfelhők sötétítették el az eget, és nagy eső lett. Aháb harci kocsira szállt és Jezrielbe ment. Az Úr keze pedig Illéssel volt, és ő felövezte derekát, Aháb előtt futott a Jezreelbe vezető útig. Isten tűzzel és esővel válaszolt Illés imádságaira. De emlékezzünk arra, hogy az imádságban való bizodalom a hallgató fülből ered, abból, hogy előtte Istentől hallotta az ígéretet. Ezért a fülünk nagyon fontos szerepet játszik az imádságban. Gyakran annyira el vagyunk havazva a problémáink miatt, hogy csak rohanunk Isten elé és kiontjuk magunkból azt a sok dolgot, ahelyett, hogy először várnánk egy kicsit, a fülünket hegyezve, mert lehet, hogy van számunkra mondani valója is. Sok ember számára az imádság csak egy monológ, de az igazi imádság egy dialógus, egy párbeszéd kellene legyen. Istenre kell hallgassunk, meg kell hallgassuk őt úgy, hogy leülünk és csendben maradunk előtte, hogy lehetősége legyen arra, hogy szóljon hozzánk. Azután én is szólhatok hozzá, és ezután szerintem ismét nagyon fontos meghallgatni, hogy mit válaszol nekem. Szeretek csendben lenni az Úr előtt, és párbeszédet folytatni vele, hogy ő irányíthasson engem. Mindig nagyon izgalmas, amikor Isten válaszol a kérésemre, és tanácsot ad a dolgaimmal kapcsolatban. Várjuk hát meg a választ, és hallgassunk oda rá. Amikor Ahab elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezabel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beer-Sebába. Beer-Seba legalább 130 kilométerre van onnan, ahonnan elindult Illés. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaér egy rekettye bokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Amikor feldúltak és csalódottak vagyunk, akkor gyakran mondunk olyan dolgokat, amiket nem gondolunk komolyan. Utána nagyon megbánjuk, hogy gondolkodás nélkül kiengedtük a szánkon a szavakat. de jobban kellene vigyázunk a szavainkra. Illés is ilyen állapotban szólt, mert nem kellett volna fusson ennyit, ha meg akart volna halni. Jezabel boldogan elintézte volna őt ott a helyszínen. Már csak az a tény, hogy futott, megmutatta, hogy élni akart, hogy meneküljön Jezabel kezéből. Azután lefeküdt és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. A Hóreb hegy már egészen a sínai félszigeten van, a sivatag közepén. Ezt a sínai hegynek is nevezik, ahol annak idején Mózes Istennel találkozott, és megkapta tőle a 10 parancsolatot. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Illés nem értette a kérdést, mert nem arra válaszolt, hogy mit csinál, hanem azt mondta el, hogy miért van itt. Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Illés túlzó helyzetelemzése ez, mivel már nagyon kimerült és reménytelen. Amikor az ember elbátortalanodik és rémületbe esik, akkor túlozni kezd, és így a helyzet a valóságosnál is rosszabbnak tűnik. Ilyenkor nem is akarjuk, hogy valaki bátorítson, hanem csak szimpátiát, együttérzést akarunk. Olyan szörnyű ez a dolog, senkinek sincs ilyen rossz dolga, mint nekem. Csak egyedül én maradtam, senki más nincs igaz próféta Izraelben. Az Úr ezt mondta. Jöjj ki és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Gyakran nem halljuk meg Isten hangját, mert azt gondoljuk, hogy mennydörgő, misztikus hangon fog szólni. Azt gondoljuk, hogy amikor Isten vezetni kezd minket, akkor már-már transzba fogunk esni, és holdkorosként halljuk a vezetést. Most fordulj jobbra, most fordulj balra. Most állj meg! A lélek nem így vezet. Amikor Isten vezeti az életedet, mindezt olyan természetes módon teszi, hogy általában nem is vagy ennek tudatában. Évekkel ezelőtt meghívtak Ventúrába, a szülőfalumban levő gyülekezetbe, hogy prédikáljak vasárnap este. Úgy döntöttem, hogy szombaton fogok utazni, este megszállok Santa Barbarában a nagynénémnél, és vasárnap jövök vissza. Elindultam, és amikor Hollywoodban jártam a Sunset Boulevardon, akkor bevillant az agyamba, hogy milyen nagyszerű idő van ragyogó napsütéssel. Lehajtottam hát az autópályáról a tengerparti útra, felnyitottam az autó tetejét, mert akkor éppen egy lenyitható tetős autón volt, és élveztem Isten gyönyörű tavaszi napját. Egyszer csak megpillantottam egy autóstoppos párt, és gondoltam, úgyis egyedül vagyok, hát miért ne venném fel őket. Ők elmondták, hogy éppen Montanából jöttek, és munkát keresnek Kaliforniában. A srác farmer volt, és mondta, hogy nem nagyon talált munkát Los Angelesben, és most San Franciscóba indultak. Mondtam neki, hogy San Franciscóban nem sok farmot fognak találni, hisz az ugyanolyan nagy város, mint Los Angeles. De Los Angeles és San Francisco között sok mezőgazdasági terület van, és mondtam neki, hogy Ventúrában, ahová éppen én megyek, szintén nagyon sok farm és birtok van. Aztán elkezdtem nekik bizonyságot tenni az Úrról, és amikor Ventúrába értünk, úgy döntöttek, hogy ott maradnak, és ott fognak munkát keresni. Megmutattam nekik a templomot, ahol másnap prédikálni fogok, és meghívtam őket az alkalomra. Elköszöntünk egymástól, majd elmentem Santa Barbarába a nagynénémhez, és nem gondoltam, hogy valaha is ismét találkozni fogunk. A nénikém nagyon finomat főzött, és éppen vacsoráztunk, amikor csengetett a telefon, és édesanyám hívott, hogy gondok vannak otthon Santa Anában, mert az egyik alkoholista nagybátyám, akit már egyszer kirúgtunk a házunkból, visszajött, és anyukám kétségbe volt esve, nem tudta, hogy mit csináljon vele. Úgyhogy vissza kellett menjek aznap este Santa Anába, és ki kellett rakjam a nagybátyámat a házból az anyám érdekében. Így az egész Santa Barbarai úton fölösleges volt, gondoltam. Másnap délután ismét Venturába utaztam, este a gyülekezetben prédikáltam, majd a végén többen is előrejöttek, hogy nyilvánosan is befogadják Krisztust, és ott láttam a tegnapi montánai párt is. Mondtam utána nekik, hogy mennyire örülök, hogy ismét látom őket, és hogy milyen jó, hogy eljöttek. Ők pedig ragyogó arccal mondták, hogy milyen nagyszerű napjuk volt, hogy milyen nagyszerű érzés, hogy befogadták az Urat, és hogy az az ember, aki velük imádkozott, az egyik farm vezetője volt, és éppen munkatársakat keresett, és ott azonnal fel is vette őket a munkára, és még lakást is kapnak a farmon. Hihetetlen, hogy Isten milyen szépen összerakta a dolgokat. És akkor elkezdtem gondolkozni. Biztosan az Úr tette a fejembe, hogy észrevegyem a gyönyörű időt, lehajtsak a tengerparti útra, pedig mindez nagyon természetesnek tűnt, mert imádom az óceánt, és ezért nem voltam tudatában az ő vezetésének. De az ő lelke irányított ehhez a párhoz, akik az Urat keresték, és teljesen nyitottak voltak arra, hogy befogadják őt. Pedig semmilyen misztikus nem volt az ő vezetésében. Nem volt villámlás, dörgés, sem földrengés, sem semmi ehhez hasonló. Az írás is ezt mondja itt, hogy ő nagyon természetes hangon szól hozzánk. Nagyon nehéz meghallani Isten hangját, amikor a föld megremeg körülöttünk, amikor az élet viharai elborítanak, amikor körülöttünk minden pusztulás fenyeget. Gyakran le kell csendesítenünk a szívünket, hogy meghalljuk őt, és el kell mennünk a viharból, a zajból, hogy egyedül legyünk, és meghallhassuk az ő halk hangját a belsőnkben, amely biztosít az ő szeretetéről, és erőt ad a továbbiakhoz. Ez a csendes hang olyan természetes, hogy úgy tűnik, mintha a saját elmédből, a saját szívedből jönne, de valójában Isten szól hozzád. És nagyszerű, amikor utólag rájövünk, hogy Isten ültette a gondolatot a fejünkbe, ő szólt hozzánk. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Még mindig nem a kérdésre válaszolt Illés, mert valójában semmit sem csinált ott, csak bujkált, és nem szolgált senkinek ott a pusztaságban. Ezért az Úr a tettek mezeire szólította őt. Ekkor ezt mondta neki az Úr. Menj, kelj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáért Arám királyává. Azután Jéhut Nimsi fiát kent fel Izrael királyává. Elizeust, az Ábel-meholai Sáfát fiát pedig kent fel prófétává a magad helyébe. És aki majd megmenekül hazája kardjától, azt Jéhu öli meg, és aki megmenekül Jéhu kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Illés azt hitte, hogy egyedül van, de az Úr azt mondta, hogy 7000 ember van még, aki hű maradt hozzá. Amikor elment onnan, rátalált Elizeusra, Sáfát fiára, aki éppen szántott. 12 iga ökör volt előtte, ő maga a 12-nél volt. Amikor Illés elment mellette, rádobta a palástját. Akkor ő otthagyta az ököket, Illés után futott, és ezt mondta. Hadd csókoljam meg apámat és anyámat, azután követlek. Ő azt felelte. Menj, de térj vissza, mert valamit tettem veled. Elizeus otthagyta őt, de aztán vette az egyik pár ököt, levágta, és az ökrök szerszámánál megfőzte a húst, odaadta a népnek, és ettek. Ő pedig elindult, követte Illést, és szolgálatába állt. Ben-hadad, Arám királya összegyűjtötte egész haderejét. 32 király volt vele, lovakkal és harci kocsikkal. Így vonult Szamária ellen, körülzárta és ostromolni kezdte azt. Követeket küldött Aháphoz, Izrael királyához a városba, és ezt üzente neki. Így szól Ben-Hadad. Ezüstöd és aranyad az enyém, legszebb feleségeid és fiaid is az enyémek. Izrael királya így válaszolt. Ahogy mondod, uram király, tied vagyok én és mindenem. A követek megint eljöttek, és ezt mondták. Így szól Ben-Hadad. Üzenetet küldtem neked, hogy add nekem ezüstödet, aranyadat, feleségeidet és fiaidat. Ezért holnap ilyenkor elküldöm hozzád szolgáimat, azok átkutatják palotádat és szolgáid házait, és ami csak kedves a számodra, mindazt magukhoz veszik és elhozzák. Akkor Izrael királya összehívta az ország véneit, és ezt mondta. Értsétek és lássátok meg, milyen rosszra törekszik ez, pedig amikor elküldött hozzám a feleségeimért, fiaimért, ezüstömért és aranyomért, nem tagadtam meg tőle. A vének meg az egész nép ezt mondta neki. Ne hallgass rá, és ne engedj neki. Akkor ezt mondta Ben-Hadad követeinek. Mondjátok meg uramnak, a királynak. Mindazt megteszem, amit először üzentél szolgádnak, de ezt a másik dolgot nem tehetem meg. A követek elmentek, és megvitték a választ. Akkor Ben-Hadad ezt üzente neki. Úgy segítsenek engem az istenek, most és ezután is, hogy Szamáriának a porából még egy-egy marékkal sem fog jutni az utánam jövő hadinépnek. Izrael királya így válaszolt. Mondjátok meg neki, hogy aki kardot köt, ne kérkedjék úgy, mintha már lecsatolta volna. Amint ezt a választ meghallotta Ben-Hadad, aki éppen a királyokkal együtt dőzsölt a sátrakban, ezt parancsolta szolgáinak. Sorakozzatok! És felsorakoztak a város ellen. Akkor egy próféta lépett Aháb izraeli király elé, és így szólt. Ezt mondja az úr. Látod ezt a nagy tömeget? Én ma a kezedbe adom ezt, és akkor megtudod, hogy én vagyok az úr. Aháb ezt kérdezte. Ki által? Ő így felelt. Ezt mondja az úr. A tartományi vezérek katonái által. Ki kezdje meg a harcot? Kérdezte Aháb. Ő így felelt. Te magad! Ekkor Aháb megszemlélte a tartományi vezérek katonáit, 232 embert, azután megszemlélte az egész hadinépet, csupa izraelit, 7000 embert. Amikor délben kivonultak, Ben-Hadad már részegre itta magát a sátrakban azzal a 32 királlyal együtt, akik segítették. Először a tartományi vezérek katonái vonultak ki. Ben-Hadad embereket küldött oda, és azok jelentették, hogy Szamáriából emberek vonultak ki. Ő azt mondta, ha békés szándékkal jöttek, fogjátok el őket élve, ha pedig harcolni jöttek, akkor is élve fogjátok el őket. Közben a tartományi vezérek katonái kivonultak a városból, utánuk pedig a haderő. Mindenki levágta az ellenfelét, és megfutamodott Arám, Izrael pedig üldözőbe vette. Arám királya Ben-Hadad elmenekült lóháton a lovasokkal együtt. Kivonult Izrael királya is, vágta a lovakat és a harci kocsikat, és nagy vereséget mért Arámra. Akkor a próféta odalépett Izrael királya elé, és ezt mondta neki. Feszítsd meg erődet továbbra is, értsd és lásd meg, hogy mit kell tenned, mert egyesztendő múlva ismét ellened vonul Arám királya. Arám királyának ezt mondták a szolgái. Ezeknek az istene a hegyek istene, azért voltak erősebbek nálunk. De ha síkságon ütközünk meg velük, biztosan mi leszünk az erősebbek. Azt hitték, hogy Jehova a hegyek istene, mert ők a saját isteneiket helyhez kötötték, de mi sose gondoljunk arra, hogy Isten csak egy bizonyos helyen van jelen. Isten mindenütt jelen van egyszerre, ezért tévedünk, ha azt hisszük, hogy Isten a mennyben üldögél. Ezért aztán nagyon távolinak tűnik, mert nem is tudjuk, hogy hol van a mennyország. Sokszor azt gondoljuk, hogy Isten a templomban található, és gyakran így kezdjük az imádságunkat. Istenem, nagyon hálásak vagyunk, hogy ide jöhettünk a te jelenlétedbe ma este. Pedig az ő jelenlétében voltunk akkor is, amikor otthon voltunk, és akkor is, amikor a gyülekezet felé utaztunk, mert nem szabadulhatunk az ő jelenlétéből soha. A pogány elképzelés viszont helyhez kötötte az isteneket. De ha a síkságon ütközünk meg velük, biztosan mi leszünk az erősebbek. Tégy azért a következőképpen. Távolítsd el mindegyik királyt, és helytartókat nevez ki a helyükre. Azután szervez magadnak olyan haderőt, amilyet elvesztettél, továbbá ugyanannyi lovat és harci kocsit, mint amennyi volt. Azután ütközzünk meg velük a síkságon, és biztosan mi leszünk az erősebbek. Ben-Hadad hallgatott a szavukra, és úgy tett. Egy esztendő múlva Ben-Hadad megszemlélte az arámokat, azután Afék ellen vonult, hogy megütközzék Izraellel. Izrael fiait is megszemlélték, ellátták őket élelemmel, és így indultak az arámok ellen. Izrael fiainak a tábora olyan volt azokkal szemben, mint két kis kecskenyáj. Az arámok viszont ellepték a földet. Akkor előlépett az Isten embere, és ezt mondta Izrael királyának. Így szól az Úr. Mivel azt mondták az arámok, hogy az Úr a hegyek istene, de a völgyeknek nem istene, azért ezt az egész nagy tömeget a kezedbe adom, és akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Az egészben az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy Ahab nagyon gonosz volt, és Isten ellen fordult, Isten mégis beszélt hozzá. Ha hátat is fordítanál Istennek, és a saját utadon indulsz, Isten akkor is beszélni fog hozzád, nem fog megtagadni csak úgy, és nem fog elengedni, annak ellenére, hogy te megtagadtad őt. Ahab is már rég elfordult tőle, de Isten még mindig beszélt hozzá. 7 napig táboroztak egymással szemben, a 7. napon aztán csatára került a sor. Izrael fiai levágtak 100 000 arámgyalogost egyetlen napon. A megmaradtak Áfék városába menekültek, de a várfal rászakadt a megmaradt 27 000 emberre. Ben-Hadad is a városba menekült, és szobáról szobára bujkált. A szolgái ezt mondták neki. Azt hallottuk, hogy Izrael házának a királyai könyörületes királyok. Vegyünk zsákruhát a derekunkra, és kötelet a fejünkre, úgy menjünk Izrael királya elé. Talán életben hagy téged. Zsákruhát öltöttek tehát a derekukra, a fejükre pedig kötelet, és úgy mentek oda Izrael királyához. Így szóltak. Szolgád Ben-Hadad ezt üzeni. Hagyj életben engem. Ahab megkérdezte. Hát él még? Testvérem ő. Az emberek jó jelnek vették ezt, sietve bizonygatták és mondták. Igen, a te testvéred Ben-Hadad. Ő ezt felelte. Menjetek hozzátok ide. Ben-Hadad kijött hozzá, ő pedig harci kocsijára állította. Ben-Hadad ezt mondta neki. Visszaadom azokat a városokat, amelyeket apám elvett a te apádtól, és rendezd be magadnak bazár utcákat Damaszkuszban, amilyeneket az én apám rendezett be Szamáriában. Én pedig, felelte Ahab, szövetséggel bocsátalak el téged. Szövetséget kötött tehát vele, és elbocsátotta őt. Egy proféta tanítvány ezt mondta társának az Úr parancsára. Üss meg engem! De az az ember nem akarta megütni. Akkor ezt mondta neki. Mivel nem hallgattál az Úr szavára, egy oroszlán terít le téged, amint eltávozol tőlem. Miután eltávozott tőle, rá is talált egy oroszlán, és leterítette. Talált azután egy másik férfit, és ezt mondta. Üss meg engem! Ez a férfi úgy megütötte, hogy meg is sebesült. Akkor elment a próféta, és várta királyra az úton, de felismerhetetlenné tette magát egy kötéssel a szemén. Amikor a király arra ment, ő így kiáltott a királyhoz. Szolgád részt vett az ütközetben, és egyszer csak odafordult hozzám valaki, odahozott egy embert, és ezt mondta. Őrizd ezt az embert! De ha nem vigyázol rá eléggé, életeddel felelsz az életéért, vagy fizetsz egy talentum ezüstöt. Szolgádnak azonban itt is, ott is akadt tennivalója, az az ember pedig eltűnt. Izrael királya ezt mondta neki. Ez a te ítéleted, magad döntöttél. Ekkor az gyorsan levette a szeméről a kötést, Izrael királya pedig fölismerte, hogy a proféták közül való. A proféta ezt mondta neki. Így szól az Úr. Mivel kiengedted kezedből azt az embert, akit én kiirtásra szántam, életéért életeddel, népért népeddel felelsz. Izrael királya ezután elkeseredve és haragosan hazament, és megérkezett Szamáriába. Ezek után a következő dolog történt. A jezreeli Nábotnak szőlője volt Jezreelben, Szamária királyának, Ahábnak a palotája mellett. Egyszer Ahab így szólította meg Nábotot. Add nekem a szőlődet, hadd legyen az én veteményes kertem, mert közel van a házamhoz. Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. Nábot így felelt Ahábnak. Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Ahab elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezreeli nábot adott neki, amikor ezt mondta. Nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, arcát befelé fordította, és nem evett semmit. A felesége Jezabel azonban odament hozzá, és így szólt. Mind keseredett el úgy a lelked, hogy semmit sem eszel. Ő így válaszolt. Beszéltem a jezreeli nábottal, és azt mondtam neki, hogy adja nekem a szőlőjét pénzért, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt adok helyette. De ő azt mondta. Nem adom neked a szőlőmet. A felesége Jezabel ezt mondta neki. Hát nem te uralkodsz most Izraelben? Kelj föl, egyél és légy jókedvű, majd én megszerzem neked a jezreeli nábot szőlőjét. Ekkor leveleket írt Ahab nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik nábottal egy városban laktak. A levelekben ezt írta. Hirdessetek bőtöt, és ültessétek nábotot a nép élére. Vele szembe pedig ültessetek két hitványembert, akik így tanúskodjanak ellene. Átkoztad Istent és a királyt. Azután vigyétek ki és kövezzétek agyon. A város polgárai, a vének és a nemesek, akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogyan Jezabel megüzente nekik, és ahogyan a nekik küldött levelekben írta. Bőjtöt hirdettek, és nábotot a nép élére ültették. Oda jött a két hitványember is, leültek vele szemben, és ezek a hitványemberek így tanúskodtak Nábot ellen a nép előtt. Átkozta Nábot Istent és a királyt. Ezért kivitték őt a városból, és agyonkövezték. Azután ezt az üzenetet küldték Jezabelnek. Agyonkövezték Nábotot. Amikor Jezabel meghallotta, hogy agyonkövezték Nábotot, így szólt Jezabel Ahábhoz. Kelj föl, vedd birtokba a jezreeli Nábot szőlőjét, amelyet nem akart pénzért neked adni, mert nem él már Nábot, hanem meghalt. Amikor Ahab meghallotta, hogy Nábot meghalt, fölkelt Ahab, lement a jezreeli Nábot szőlőjébe, és birtokba vette azt. Ekkor így szólt az Úr igéje a tisbei Illéshez. Eredj, menj el Ahab izraeli király elé, aki Szamáriában lakik, de most éppen a Nábot szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye. Így beszélj hozzá. Ezt mondja az Úr. Öltél és még birtokot is szereztél? Azután így beszélj hozzá. Ezt mondja az Úr. Ahol a kutyák felnyalták Nábot vérét, ugyanott nyalják fel a kutyák a te véredet is. Ahab így felelt Illésnek. Rám találtál ellenségem. Ő ezt mondta. Rád találtam, mivel arra adtad magad, hogy olyat tégy, amit rossznak lát az Úr. Ezért én veszedelmet hozok rád, és kisöpörlek téged. Kiírtom Izraelből Ahab férfi utódait, apraját, nagyját. Olyanná teszem házadat, mint Jeroboámnak, Nébát fiának a házát, és mint Baasának, Ahíjá fiának a házát a bosszantásért, mert felbosszantottál, és vétekbe vitted Izraelt. Jezabelről pedig így szól az Úr. A kutyák eszik meg Jezabelt Jezreel falánál. Aki Ahab hozzátartozói közül a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg, aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg. Nem volt senki más olyan, aki annyira ráadta volna magát annak a cselekvésére, amit rossznak lát az Úr, mint Ahab, mert félrevezette a felesége Jezabel. Igen utálatos dolgokat művelt, követte a bálványokat egészen úgy, ahogyan az emóriak tették, akiket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Amikor Ahab meghallotta ezeket a szavakat, megszaggatta a ruháját, a testére zsákruhát öltött, bőjtölt, zsákruhában is hát, és csöndesen járt kelt. Ekkor így szólt az Úr igéje a tisbei Illéshez. Látod, mennyire megalázta magát előttem Ahab? Mivel megalázta magát előttem, az ő idejében nem hozom rá azt a veszedelmet, majd csak a fia idejében hozok veszedelmet a házára. Három esztendeig nyugton maradtak. Nem volt háború Arám és Izrael között. A harmadik esztendőben, amikor Josafát, Júda királya elment Izrael királyához, így szólt Izrael királya a szolgáihoz. Jól tudjátok, hogy Rámot Gilead a miénk, és mi mégis tétlenkedünk, ahelyett, hogy visszavennénk Arám királyától. Josafáttól pedig ezt kérdezte. Eljössz-e velem harcolni Rámot Gileadért? Jósafát így felelt Izrael királyának. Elmegyek akárcsak te, az én népem akárcsak a te néped, az én lovasságom akárcsak a te lovasságod. De Jósafát ezt mondta Izrael királyának. Kérdezd meg előbb az Úr igéjét. Izrael királya ezért összegyűjtötte a prófétákat, mint egy 400 embert, és ezt kérdezte tőlük. Elmenjek-e harcolni Rámot Gileádért, vagy letegyek róla? Ők így feleltek. Vonulj föl, mert az Úr a király kezébe adja azt. Jósafát azonban ezt mondta. Nincs itt az Úrnak több prófétája, akit megkérdezhetnél? Izrael királya így felelt Jósafátnak. Van még egy férfi, aki által megkérdezhetjük az Urat, de én gyűlölöm őt, mert sohasem prófétál nekem jót, hanem csak rosszat. Mikájehu Jimlá fia az. Jósafát erre így szólt. Ne mondjon ilyet a király. Ekkor Izrael királya odahívatta egyik udvari emberét, és ezt mondta. Siess Mikájehuért, Jimlá fiáért. Izrael királya és Jósafát, Júda királya ott ül díszruhába öltözve, mindegyik a maga trónján, Szamária kapu bejáratánál a téren, a proféták pedig mind ott profétáltak előttük. Citkijá, Kenáná fia, vasszarvakat készített magának, és ezt mondta. Így szól az Úr, ezekkel ökleled Arámot, míg csak el nem pusztítod. A proféták mindnyájan így profétáltak. Vonulj föl Rámot Gileád ellen, és sikerrel jársz. Az Úr a király kezébe adja azt. A követ pedig, aki elment, hogy elhívja Mikájehút, így szólt hozzá. Nézd, a proféták egyhangulag jót ígérnek a királynak, legyen azért a te beszéded is olyan, mint az övék. Ígérj jót! De Mikájehú így felelt. Az élő Úrra esküszöm, hogy csak azt fogom mondani, amit az Úr mond nekem. Amikor a királyhoz érkezett, a király megkérdezte tőle. Mikájehú, elmenjünk-e harcolni Rámot Gileádért, vagy letegyünk róla? Ő így felelt neki. Vonulj föl és jár szerencsével, az Úr a király kezébe adja azt. Bizonyára nagyon ironikusan válaszolt, mert a király rájött, hogy nem őszintén beszél. A király azonban ezt mondta neki. Hányszor eskedtelek meg, hogy csak igazat mondj nekem az Úr nevében? Erre így felelt. Láttam egész Izraelt szétszórodva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. Az Úr pedig ezt mondta. Nincs ezeknek gazdájuk, térjen haza mindenki békével. Más szóval ez Ahab halálát jelenti, mert a nyáj pásztor nélkül, Izrael Ahab nélkül. Ekkor Izrael királya így szólt Jósafáthoz. Ugye megmondtam neked, hogy nem profétál ez nekem jót, csak rosszat. Mikájehu pedig ezt mondta. Halld meg az Úr igéjét. Láttam az Urat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott ült a jobbján és balján. És ezt mondta az Úr. Ki fogja rászedni Ahábot, hogy felvonuljon, és elessék Rámot Gileádnál? Erre az egyik ezt mondta, a másik meg azt mondta. De előlépett egy lélek, megállt az Úr előtt, és így szólt. Majd én rászedem őt. Az Úr ezt kérdezte tőle. Hogyan? Az így felelt. Elmegyek, és hazug lélek leszek minden prófétája szájában. Az Úr pedig így szólt. Így csak ugyan rá tudod szedni. Menj, és tégy így. Ez Mikájehu mennyei látomása. Miért bízna meg Isten egy hazug lelket? Ez nem tűnik teljesen világosnak. Valahogy nem túl sokszor jut eszünkbe, hogy Sátán egy bizonyos módon Isten szolgálja. Ő Isten céljait szolgálja, és Isten ezért engedi meg, hogy munkálkodjon. A Sátán a szabad akaratából tevékenykedik, de a végső felügyelet Istené. Tragikusan tévedünk, amikor arra gondolunk, hogy a Sátán Isten ellentetje. Ez nem így van. Isten egy örökkévaló teljhatalmú lény, a Sátán pedig csak egy teremtett lélek angyali tisztségben. Ha tehát a Sátán ellentetjét keressük, akkor az talán lehet Mihály arkangyal, de a Sátán semmiképpen sem jut Isten közelében, mert Isten teljes fennhatósága alatt áll, és Isten által korlátozott értelme, képessége és hatalma van. Jobbal kapcsolatban olvashattuk, hogy a Sátán panaszkodik arra, hogy Isten védőgyűrűt helyezett Jobb köré, és ezért nem tud a közelébe férkőzni. A Sátán szabadsága Isten által korlátozott, és Isten céljait szolgálja. Ezért Isten felhasználhatja a sátánt vagy az ő alattvalóit arra, hogy a saját terveit valósítsa meg általuk. És ez egy ilyen eset Ahábbal kapcsolatban is. Ekkor odalépett Citkijá, Kenaná fia, arcul ütötte Mikájehút, és ezt mondta. Talán eltávozott tőlem az Úr lelke, és csak veled beszél? Mikájehú így felelt. Majd meglátod azon a napon, amikor szobáról szobára mész, hogy elrejtősz. Akkor ezt parancsolta Izrael királya. Fogd Mikájehút, vidd Ámon városparancsnokhoz és Joás királyfihoz, és mondd. Ezt parancsolja a király. Vessétek börtönbe, és szűkösen tápláljátok kenyérrel és vízzel, amíg békében vissza nem térek. Mikájehú így szólt. Ha csak ugyan békében térsz vissza, nem az Úr beszélt általam. Majd ezt mondta. Hallja meg ezt az egész nép! Azután fölvonult Izrael királya és Jósafát Júda királya Rámot Gileád ellen. Izrael királya ezt mondta Jósafátnak. Én áruhába öltözöm, és úgy megyek a csatába, te azonban öltözz a magad ruhájába. Izrael királya tehát áruhába öltözött, és úgy ment a csatába. Arám királya pedig ezt parancsolta a harci kocsik parancsnokainak, akik 32-en voltak. Ne támadjatok meg se kicsit, se nagyot, csak Izrael királyát. Amikor a harci kocsik parancsnokai meglátták Jósafátot, ezt mondták. Csak ő lehet Izrael királya. Ellene fordultak tehát, hogy megtámadják. Jósafát azonban kiáltozott. Ekkor a harci kocsik parancsnokai látták, hogy nem Izrael királya, és elfordultak tőle. Egy ember pedig találomra meghúzta az íját, és eltalálta Izrael királyát a szíjak és a páncél között. Ekkor megparancsolta az a kocsi hajtójának. Fordulj meg és vigyél ki a táborból, mert megsebesültem. Mivel azonban az ütközet egyre hevesebb lett azon a napon, a királynak állva kellett maradni a harci kocsiában az arámokkal szemben. Estére azután meghalt, mert a vére elfolyt sebéből a harci kocsi belsejébe. Napnyugtakor ez a kiáltás szaladt végig a táboron. Mindenki a városába, mindenki a hazájába. Így halt meg a király, és miután Szamáriába érkeztek, eltemették a királyt Szamáriában. A harci kocsit Szamária tavában mosták le, a kutyák nyalták a vérét, és parázna nők mosakodtak ott, az Úr igéje szerint, ahogyan megmondotta. Ahábnak egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, az elefántcsontpalota, amelyet építetett, és mindazok a városok, amelyeket felépítetett, le vannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. És pihenni tért Aháb őseihez, és a fia Ahazjá lett utána a király. Nagyon érdekes, hogy Megiddóban, amely az egyik Aháb által újjáépített város volt, az ásatások során 20 különböző városszintet találtak. Amikor a város elpusztult, mindig úgy építették újjá, hogy a romokra újabb épületeket húztak fel. Az archeológusok így be tudják pontosan azonosítani a korokat, amikor a szintek épültek. Ahab idejében a Baál temploma mellett több száz gyermekcsonttal tele kancsót találtak, akiket a szüleik a Baál imádat közben áldoztak fel. Ez volt az a vallás, amelyet Jezabel újraélesztett Izraelben. Ebből aztán megérthetjük, hogy Isten miért akarta eltörölni a föld színéről ezt a szörnyű vallási rendszert. Most visszatérünk a déli királyságba, ahol Jósafát uralkodott. Jósafát Ászá fia Ahábnak, Izrael királyának a negyedik évében lett Júda királya. 35 éves volt Jósafát, amikor király lett, és 25 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Azúbá volt, Silhi leánya. Mindenben apjának Ászának az útján járt, nem tért le róla. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Csak az áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép továbbra is áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon. Jósafát békességben élt Izrael királyával. Jósafát egyéb dolgai és hőstettei, amelyeket véghez vitt, és hogy hogyan hadakozott, meg vannak írva Júda királyainak a történetéről szóló könyvben. Kisöpörte az országból a férfi paráznák maradékát, akik még megmaradtak apjának, Ászának az idejéből. Edomban akkor nem volt király, csak királyi helytartó. Jósafát csináltatott Tarsis hajókat, hogy aranyér menjenek Ófirba, de nem tudtak elmenni, mert a hajók összetörtek Ecjon-Géberben. Akkor ezt mondta Aházia Aháb fia Josafátnak. Hadd menjenek el szolgáim a te szolgáiddal a hajókon. De Josafát nem engedte. Josafát pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé ősatjának Dávidnak a városában. Fia Jórám lett utána a király. Ahazja, Aháb fia Josafátnak, Júda királyának a 17. évében lett Izrael királya Szamáriában, és 2 évig uralkodott. Azt tette, amit rossznak tart az úr, mert apjának és anyjának az útján, meg Jeroboámnak, Nébát fiának az útján járt, aki vétekbe vitte Izraelt. A Baál tisztelte, őt imádta, és bosszantotta az urat Izrael istenét egészen úgy, ahogyan apja tette.